nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ekkora létszámban eljöttek, és egyiknek is külön szeretném megköszönni, hogy engem választottak a professzor úr helyett. A mai alkalommal, hát ugye megszokhatták azok, akik látogatják az előadásokat, hogy én főként irodalommal, művelődés történettel foglalkozom, most sem tagadom meg önmagamat. A zsidó történelmi regényekről, illetve néhány konkrét műről fogunk beszélni. Először is próbáljuk megdefiniálni, hogy mit tartunk történelmi regénynek, és mondjuk mit tartunk zsidó történelmi regénynek, mert valószínűleg ez nagyon egyértelműnek hangzik, de hogyha egy picit megkaparjuk, akkor már korán sem az. Tehát a történelmi regény kategóriájában általában az olyan regényeket, természetesen fikciókat soroljuk, legyenek szó szépirodalmi, vagy inkább lektűr alkotásokról, amelyeknek a története megírásukhoz képest legalább egy 25-30 évvel korábban játszódik. Ami egy ilyen nagyon szép definíció, de már van vele egy probléma, jelesen, hogy ahogy látni fogjuk, azért akad egy-két olyan történelmi regény, amely egy adott nagy történelmi korszakot rögzít, konkrétan azt a történelmi korszakot, amelyben a szerző is benne él, vagy nem sokkal előtte játszódott le. A másik definíció, hogy a történelmi regénynek azért illik, hogy legyenek valóságban is élt valós történelmi figurái, szereplői, köszönöm szépen, a fikciós karakterek mellett. De ezzel már lehet játszani, mert nem feltétlenül kell, hogy főszereplőként jelenjen meg az illető, lehet csak mellékszereplő, vagy éppen olyan, akinek inkább a jelenléte, a súlya nyomja rá nagyon a személyét az adott regényre, illetve történelmi regénynek tekintjük azokat az alkotásokat is, amelyekben nem jelennek meg valós történelmi figurák, viszont maga a történelem az nem csak egy háttér. Tehát nem arról van szó, hogy veszünk egy szerelmi történetet, és belehelyezzük a 18. században, mert milyen szépek voltak akkor a ruhák, és mennyire érdekes, hogy francia kastélyokba játszódik mondjuk, hanem konkrétan a történelemnek nagyon fontos szerepe van a szereplők életében és a szereplők sorsának az alakulásában. Itt megint fölmerülnek természetesen bizonyos határesetek, mert például Singernek a 19. században, vagy éppen a 17. században játszó regényei, amelyeknek általában gyakorlatilag egyetlen egy valós történelmi figurájuk nincsen, ellenben a történelmi környezet nagyon is élesen determinálja a szereplőknek a sorsát, mennyire tekintjük történelmi regénynek. Tehát, mint általában a különböző irodalmi műfajoknál, ennél a műfajnál sem lehet egy vegytiszta definíciót felállítani, hanem vannak különböző határesetek, vannak különböző határterületek is. A történelmi regénynek a forrása tulajdonképpen a mítosz, a nemzeti mítosz, a nemzeti eposz és a nemzeti legendáknak, gesztáknak a hagyománya. Nem akarok azzal a frázissal élni, vagy azzal közfejelni, hogy már az ókori görögök is, de ugyanakkor igen, már az ókori görögök is, hiszen az Odüsszea vagy az Iliász az bizony egy történelmi regénynek számít. Vergilius Éneisze történelmi regénynek számít ezen definíciók alapján. Más kérdés, hogy ugye maga a műfaj, ugye az eposz, a verselés, a ritmika, az másfajta műfajt képez. A középkorban a különböző nemzeti legendák, vagy eredet legendák, mint például a Rolandének, vagy a Nibelungének, vagy akár az Arthur mondakör, amelyek egy nemzet, ugye nem a 19. századi értelemben vett nemzet természetesen, egy népnek, egy birodalomnak a születését, fontos eseményét ragadják meg, szintén forrásául szolgálhatnak, illetve egyik alaptípusai lehet a történelmi regénynek. A történelmi regénynek a mint olyannak, tehát annak a műfajnak, amiről mi most beszélünk, a reneszánsza, a kezdeti nagy fellángolás az a 19. század nem véletlen, hiszen a 19. századnak az uralkodó politikai, ideológiai eszméje a nemzeti gondolat. Ez hozza létre a nemzeti történetírásnak, ez hozza létre a nemzeti irodalomnak és a nagy nemzeti történeteknek a megszületését is, az iránti vágyat is. A nagy nemzeti történet, illetve a nagy történet kifejezés, ezt még fogom egy picit később használni, amikor arról beszélünk, hogy a modern-posztmodern korban hogyan csúszik át a történelmi regény egy nagyon populáris, nagyon lektőr műfajba, és hogy ennek mik lesznek az okai. Na de kérjünk vissza a 19. századra, hogy amit az imént mondtam, olyan regények illusztrálják többek között, mint Walter Scottnak az angol történelem nagy időszakaiban játszódó regényei, vagy magyar példát említsek, Jókainak a nagy történelmi regényei. Ezek természetesen romantikus, idealizáló regények. A szereplők azok nagyon sokszor vagy feketék, vagy fehérek, nem kizárólagosan, tehát Jókainak is vannak árnyalt alakjai, Walter Scottnak is vannak árnyalt alakjai, de alapvetően hajlamosak arra, hogy egy kicsit egyik vagy a másik irányba elvigyék az ábrázolást. És általában a történelmi eseményeket ennek megfelelően grandiózus, kicsit transzcendens hangulatú történelmi eseményeként is láthatják, amelyek nem csak, hogy nagy hatással vannak egy adott közösségnek az életére, de beleilleszkednek egy nagy isteni tervnek is adott esetben a sorába. Aztán egy picit később, 1860-as évektől kezdve megjelenik a realista történelmi regény. Magyarországon Kemény Zsigmond képviseli például ezt a műfajt, amely már sokkal földhöz ragadtabb módon a maga politikai valóságában, a maga hatalmi harcaiban, pszichológiailag sokkal alátámasztottabb motivációk, illetve emberi magatartások mentén látja a történelme, illetve a szó természet tudományos értelmében tartsa determinálónak az embereknek az életébe. Ez az az időszak, amikor a természettudományok, meg a társadalomtudományok elkezdenek, a társadalomtudományok elkezdik átvenni a természettudománynak bizonyos módszereit, illetve bizonyos szempontjait, és megpróbálják az emberi történelmet is úgy bemutatni, mint ahogy a természettudós bemutatja a természetnek a működését. Ekkor kezdenek el arról beszélni, hogy ugye az ember biológiailag determinált lény, és ennek megfelelően kezdenek emberről és társadalomról gondolkozni, és ez valamilyen utomoggal a realista regényben, majd később az úgynevezett naturalista regényben is természetesen megjelenik, és nyilván akkor megjelenik a történelmi regény az történelmi regényeknek az ábrázolásaiban is. És akkor elérkezünk nagyjából a 20. századhoz, egészen konkrétan a 20. század közepéhez, második feléhez, amikor a különböző politikai, eszmetörténeti változások, az első világháború, második világháború, stb. Követően már nem csak arról beszélünk, hogy a történelmi regény deheroizál, tehát megfosztja a történelmi eseményeket, megfosztja a szereplőket, a heroikus, hősies emelkedett glóriájuktól, de bizony már arról is beszélhetünk, hogy a modern próza, a modern irodalom azt mondja, hogy nincsenek nagy történetek. Tehát már nem is képes, vagy nem is akar bemutatni nagy történelmi eseményeket, nagy történelmi tablókat, hanem inkább csak bizonyos rész történeteket válasz ki, és bizonyos apró részletekre fókuszál. És itt érkezünk el ahhoz, amire az imént utaltam, hogy a nagy történet problematikája hogyan jelenik meg, ugyanis általában a nagy közönség az ilyen nagy történeteket igényli. És bizony a 70-es, 80-as, 90-es években eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag ezt az időnyt a hollywoodi filmek meg a legfűrirodalom elégítették ki. Amelyeknek természetesen akár a történelmi, akár az esztétikai megformáltsága is gyakran igencsak rossz vagy hamis és értékelhetetlen. Viszont ezeknek a népszerűsége azért néhány jelentős szerzőt arra rádöbbentett, hogy ilyen típusú nagy történetekre az embereknek szükségük van. Ennek következtében lép egy-két olyan posztmodern író a színre, akik megpróbálnak olyan regényeket, ezen belül történelmi regényeket is alkotni, amelyek a nagy közönség számára is érthetőek és fogyaszthatóak, és így a lektűrrel valamennyire mégiscsak felveszik a verseny, de ugyanakkor irodalmi szempontból, gondolati szempontból is nívossak. Ennek volt ugye az első fecskéje Umberto Eco-nak a Rózsa neve című regénye, ami konkrétan annyira nem történelmi regénye, mégis egy nagyon fontos történelmi környezetben játszódik, filozófia történeti problémával foglalkozik, ugyanakkor egy izgalmas krimi is, tehát minden regiszter, minden réteg számára olvasható, magyarul a finnyás irodalom kritikus és professzor is falta, meg ahogy régen mondták, a boltos kisasszony is szívesen olvasta. Magyarországon is lesz példa ilyen típusú regényre, konkrétan zsidó történelmi regényre is, nem is egyre, a legismertebb Spiró Györgynek a Fogság című regénye, amiről egy-két mondatot még elolvastam gyorsan, amiről fogok még egy-két mondatot ejteni. És akkor nézzük meg a zsidó történelmi regénynek a fogalmát, és egyáltalán, hogy mi az a zsidó történelmi regény, van egy olyan zsidó történelmi regény. A romantikus regényekben, az említett Walter Scott, Jókai Morfőle romantikus regényekben már találkozunk szép számmal zsidó karakterekkel, zsidó alakokkal. Egy részük az kimondottan démonizáló, főként Kuki Lajosnak a regényeiben például, tehát amelyik a legvadabb antiszemita zsidó ellenes előítéletek mentén mutatja be a zsidó szereplőket. Tulajdonképpen ez különböző típusokról van szó, tehát az ördög ilyen gonosz uzsorás, akkor a zsidó kereskedő és a szép lánya, és így tovább, tehát ilyen különböző típusokról beszélhetünk, ennek pedig vannak különböző altípusai is. A zsidó kereskedő az lehet szintén egy nagyon, ezekben a regényekben egy nagyon furfangos, csak a pénzért élő figura. A női szereplő, tehát ugye ez a klasszikus Shylock vonal, a női szereplő pedig vagy egy a szépségével, különös keleti szépségével a szegény keresztény férfit romlásba döntő erotikus kisugárzású szépség, vagy pedig, és ez már a pozitívabb ábrázolás, egy olyan ártatlan lány, aki tulajdonképpen a szíve mélyén már tulajdonképpen kereszténynek is tekinthető, és valamennyire eltér a zsidó környezetétől. a két emléket regényíró nál, Walter Scottnál és Jókai Mornál annyiban különbözik a helyzet, hogy Walter Scottnál már nem egyértelműen negatív ábrázolás, Jókainál pedig kimondottan pozitív ábrázolásokkal is találkozhatunk. Walter Scott esetében ugye az Ivanhoe-nak a zsidó kereskedője, az tulajdonképpen egy rendes ember, kicsit olyan szerencsétlen is, végtelen, meg gyámoltalan, aki valahol a lelke mélyén, bármennyire is a pénzért meg a kereskedelemért érte, valahol mondja Walter Scott azért rendes, a lánya meg kimondottan egy heroikus szereplő, egy heroikus figura. Tehát ott már azért van némi elmozdulás. Jókai regényeiben pedig, és itt a rabrábit emelném ki, illetve a külszívű ember fiai, a zsidó karakter kimondottan pozitív figuraként jelenik meg. Mindkét esetben történelmi regényről beszélünk. A kőszívű ember fiai, szabadsághalt, mindannyian tudjuk, mindannyian ismerjük, zsidó karaktere az, aki a végén a börtönből frissen szabaduló és minden vagyonát elvesztő Richardot, illetve Edith-et támogatja, kölcsönt ad neki, segít nekik a közös életüket elkezdeni. A rabrábiban, amely ugye második József igején játszódik, pedig a városka zsidó kereskedője az egyetlen, aki az ország modernizációjáért harcol, és ezért börtönbe kerülő rábi Mátyás szó szerint összeszedi az út porából, házába fogadja, ápolja, stb. Stb. Tehát Jókai regényeiben megjelenik ez a klasszikus, romantikus, mind a magyar elit, mind a nem zsidó, mind pedig a zsidó elit által Magyarországon elképzelt idealisztikus kép, a zsidó vallású, de szívében, nemzeti érzelmeiben magyar zsidónak a figurája, aki a magyarságnak a különböző nehéz pillanataiban mindig kiáll a magyar ügy mellett, a szabadságharc ugye mellett, az ország modernizációja mellett, és így tovább. Elnézést, helyszer önök úr. Tehát a magyar irodalomban, a nem zsidó szerzők által írt regényekben mindenféleképpen, tehát a ismertebb, fontosabb regényekben, mint említettem ugye Jókainál, egy olyan pozitív zsidó ábrázolással találkozunk, ami beleillik a reformkornak, illetve az emancipáció környékének a nemzeti ideájába. És akkor nézzük most azt meg, innentől kezdve, hogy maguk a zsidóírók mikor és hogyan kezdtek zsidó történelemmel, illetve zsidó történelmi alakokkal foglalatoskodni regényeikben. Természetesen itt is a 19. század a nyitó évszám, nem véletlenül. Egyfelől azért, mert a történelmi regény, ahogy említettük, akkor kezdő el a pályafutását. Másrészt pedig azért, hiszen ez az az időszak, amikor a zsidó alkotók megjelennek a többségi kultúrában. Elkezdenek a többségi nyelven írni, tehát angolul, franciául, magyarul, és így tovább. Az egyik, tehát két regényt emelnék ki ebből az időszakból, az egyiknek szerzője a később ugye család kikeresztelkedik, és ennek köszönhetően nyerheti ki el végül is ezt a pozíciót, tehát a dendiként induló, aztán később angol miniszterelnöki avanzsáló Benjamin Disraeli. Aki ugyan annak ellenére, hogy már gyerekkorában a család kikeresztelkedett, mindig is nagyon érdeklődött a családja zsidó múltja iránt, zsidó identitása iránt, és az ő történelmi regényének a címe a David Aroy. Egy a 12. században Bagdadban ténykedő zsidó álmessziásról szól. zsidó hercegről szól, tehát egy prominens figuráról beszélünk, aki a rangja gazdagsága miatt nyerte el ezt a herceg titulust. Egy idő után viszont hatalmi mámorában messianisztikus tulajdonságokat lehet magában felfedezni, és csúfos bukás is lesz a vége, sorsan csúfos bukás is lesz a vége. Disraeli természetesen mindegy hatalommániás álmessiás mutatja be, de ugyanakkor bemutatja azt is, hogy ez a fiatalember egy idealistaként indult, aki tényleg népe vezére és népe segítője, a zsidó nép vezetője akart lenni, de egy bizonyos ponton átfordul benne hatalmi mámorba, és akkor már hiába próbálják őt megállítani. Másik történelmi regény pedig hát az első héber nyelvű regénynek is nevezhetjük. Ez 1853-ban született Oroszországban, héber nyelven íródott. A szerzője Avraham Mapu, és a könyv címe Ahavat Zion, az a Zion szeretete. És ez a regény Jesaja próféta korában játszódik, Jeruzsálem ostroma a téma, természetesen Jeruzsálem a színhely, szerepel benne egy kötelező szerelmi szál, ami egy picit a Werterre hajaz, ami ott a nagy héroszok meg harcosok között azért úgy mindenféleképpen érdekes, hogy szíve szóra azért időnként úgy elsírják magukat, de ez most másokra tartozik. Mindenesetre felvonultatja a történelmi, romantikus történelmi regénynek az összes kötelező műfaját, tehát büszke, jókiállású ifjú hős, bátor szívű, szépséges hercegnő, közben ugye a babiloni hadakot felsorakoznak, nagy élethalál harc, tehát egy a nemzeti történelem, zsidó nemzeti történelem szempontjából rendkívül fontos történelmi eseményt ragad meg. Maga a regény egyébként nem jól sikerült, tehát gondoljunk bele, az első héber regény próbálkozásról van szó, a nyelvezetes sem áll még igazából készen ekkor a héber nyelvnek egy modern, korfogalmai szerint modern regénynek a megírására, de mindenféleképpen úttörő jellegű, és mindenféleképpen a későbbi héber nyelvű próza számára azért útmutató, mert nem igen, azért lehet héberű regényt írni, ennél sokkal jobbat is. Tehát ugye azért a kismesterek vállán szoktak a nagymesterek is időnként felállni. Magyarországon a zsidó témájú történelmi regényeknek a divatja, ha lehet ezt a kifejezést használni, valamikor az első világháború idején kezdődik, az első világháború környékén. Ugyanis az első világháborúban gyakran hangzik el az a vád, hogy a zsidók nem veszik ki a részüket a frontszolgálatban, vagy ha ki is veszik, tehát hogyha ott is vannak a fronton gyábák, igyekeznek elmenekülni, stb. És ezeket a vádakat is próbálják ezek a történelmi regények valamilyen módon ellensúlyozni. Az első, amit ezek közül megemlítenék, Szabolcsi Lajos Barkóba csillagfia, a Csillagfia című regénye, ami a Barkóba féle szabadságharcról szól. Tehát egy nagyon is erőteljesen katonai témáról. És a zsidó karakterek abszolút bátor, vitézi, erényeket csillogtató katonaként jelennek meg, akik igenis nagyon ősiesen küzdenek egy adott ügyért. Nem katonai vonalon, de Bíró Lajos 1921-ben megjelent a Bazini zsidók című regénye, szintén egyfajta heroizmust mutat fel. Még egyszer mondom, hogy itt nem harci erényekről van szó, a bazini zsidók egy vérvád áldozatai voltak, és a regény azt mutatja be, hogy a hitükért hogyan álltak ki, és hogyan álltak hát meg a helyüket a legdurvább, legkegyetlenebb kínvallatások közepette is, miközben a legképtelenebb vádakkal kellett szembesülni. Tehát ez átvittebben reagál, vagy reflektál ezekre az első világháborús vádakra. Ugye mindkét esetben arról van szó, hogy igaztalan vádakkal sújtják a közössége. És nem sokkal később jelenik meg Molnár Ákosnak a Hite hagyott című regénye, amelynek főszereplője Szerencsés vagy Fortunátus Imre, aki ugye Mátyás király korában tűnik fel a magyar nagypolitikában egy tulajdonképpen üstökösként, egy szefák zsidó menekültről van szó, akinek egyre magasabbra szárnyal a csillaga az udvarban. Egy idő után pedig egy keresztény asszony miatt is szerelemből, tehát valószínűleg romantikus attitűdöktől és karrier megfontolásokból is felveszi, vagy kikeresztelkedik. Viszont bizonyos források szerint a halálos ágyán visszatér a zsidósághoz. Ez tulajdonképpen már a 19. 20. századi magyarországi zsidó identitás egyik legfontosabb kérdését, illetve problémáját is taglalja. Jelesen a hitehagyásnak a nem kulturális és nyelvi, hanem vallási asszimilációnak a kérdését és problémáját is. A világháborút követően, tehát a Shoah-t követően pedig olyan határeseknek, nem véletlenül beszéltem erről a határesek problémáról, olyan határeseknek is tekinthető történelmi regényekkel találkozunk, amelyeknek egyik nagyon fontos, nagyon sarkalatos pontja a Shoah. Érthető módon természetesen, de ez alatt én azt próbáltam kifejezni, hogy a Shoah-hoz viszonyítva, a Shoah-ból kiindulva tekintenek vissza adott esetben az azt megelőző századokra is, ami, hogyha belegondolunk, elkerülhetetlen is, ugye a mi nézőpontunkból, mi hiába hallunk 1864-ről, meg 1848-as szerepvállalásról, mi tudjuk, hogy mit következtek utána. Tehát ez a mi tudatunktól függetlenítható. Tehát ilyen határesetnek tekinthető például Nádas Péternek az Egy családregény vége című munkája, amelynek a főhőse a Simon Péter nevet viseli, és ez már önmagában is beszédes. Hiszen ugye Simonból lesz Péter a keresztény hagyomány szerint, ami itt azt jelképezi, hogy ugye a család elhagyja zsidóságát, elhagyja zsidó identitását. Egyébként a zsidó regénynek és történelmi regénynek egyik nagyon gyakori alfaja, mondjuk így, a családregény, ami tökéletesen képes bemutatni a különböző történelmi korszakok, különböző zsidó identitásait, változásait, zsidó sorstörténeteit is. És erre rímel a családregény cím is. Igazából beleérthetjük, hogy ezzel egy zsidó család történetének ezzel a kikereszteltetése gyakorlatilag vége szakad, mert innentől már nem egy zsidó család történetéről beszélünk. Ide tartozik még Szántól T. Gábornak a Keleti pályaudvar végállomás című regénye, amely főként a soha, illetve az 50-es évek történetével foglalkozik. És ide tartozik ismét egy családregény, Vámos Miklós nagy sikerű regény, ugye 90-es években több kiadást is megélt ezóta, az Apák könyve, ami ugye a 17. századtól követi végig egy családnak a történetét, betérések, kitérések, áttérések és különböző identitásváltásokon keresztül. Ugyan az utolsó fejezet konkrétan real time, tehát a megírás idejében játszódik, viszont ahogy említettem, az első fejezetek azok tökéletesen beleillenek a történelmi regénynek, konkrétan a kuruszkorig is elkalandozik a történelmi regénynek a definíciójába. És akkor a posztmodern, tehát a lektűr, illetve a szép irodalom olvasó közönségéhez egyaránt szóló regények sorában az említett fogság az, ami Magyarországon a zsidó történelmi regény képviseli. Spiró György regényéről van szó. Ez ugye nagyjából az első-második század tájékán játszódik Jeruzsálemben, illetve Rómában, de Alexandriában is így van. A főhős úri nota bene egyébként jobban emlékeztet egy 80-as, 90-es vagy éppen mai magyar értelmiségire, mint sem egy korabeli zsidó fiatalemberre. Én néha ezt a regényt túl didaktikusnak érzem, tehát a... Én igen, de... tehát túl didaktikusnak érzem, a, ugye azt mondja, hogy a regény az valamikor szeptember 11-e után született. Tehát, hogy az akkori keresztény, tehát az ókori nazarénus, későkori nazarénus keresztény tömege feleltethetők meg a mai muszlim tömegeknek, és a Róma feleltethető meg a mai nyugatnak. Ez kicsit didaktikus, sok szempontból is szántétel, sok probléma van vele, és egyébként az, hogy egyik nem tudta végigolvasni, számomra érthető, ugyanis úgy vagyok vele, ahogy Mozart operájával volt második Lajos, tehát túl sok benne, vagy második József elnézést, túl sok benne a hangjegy. Tehát túl sok benne a bökő. Ha kevesebb több lett volna, tehát egy kicsit rövidebb a regény, akkor markánsabb és ütősebb is tud lenni. Ennek ellenére mindenféleképpen értékelendő az, hogy megpróbál visszatérni a nagy történelmi regénynek a hagyományához, és annak ellenére, hogy elég sok történeti pontatlanság van benne, szerintem erről egyik legalább két órán keresztül tudna beszélni, annak ellenére azért észre lehet venni az aprólékos utánajárást. Igen, de az egyik csillagokban stimmel az, hogy akkor ki volt az uralkodó, stb. Igen, pontosan, tehát nem azt mondja, hogy nem tudom én, egyik csillagok igen, Mátyás király uralkodott. Tehát ilyen típusú tévedések vannak benne. Tehát most...
A végén megbeszéljük, jó?
Rendben. Tehát mindenféleképpen befejezem a mondatot, az imponáló, ahogyan nagyon aprólékosan igyekezett utána járni a történelmi művelődés történeti háttérnek is, és ez feltétlenül a javára irandó a regénynek. És akkor egy kicsit most eddig ugye általában szép irodalomról beszéltünk, tehát olyan típusú regényekről, amelyek mindenféleképpen a szép irodalom rangjára is számot tartatnak, vagy legalábbis szép irodalmi igénnyel születtek. És most egy rövid átvezetés után áttérünk a lektőre, a népszerű történelmi regényre. Ez a rövid átvezetés egy olyan regény, konkrétan Leonorisnak az Exodusza, amelyik nagyon-nagyon a két világnak a határán áll. Tehát egyrésztről egy szép irodalmi igénnyel megírt regény, amely azonban hatalmas nagy népszerűséget tudott szerezni. Abban is határeszek, és azért most foglalkozom vele, hogy ugye real time, tehát abban a, vagy nem sokkal azelőtt történt eseményekről számol be, amikor az író ezeket az eseményeket lapjára vetette. Igazából, ha jól meggondoljuk, az Exodus egy klasszikus nemzeti eposz. csak próza formájában megírva. Egy népnek, illetve egy nemzetnek, egy politikai nemzetnek, egy országnak a születéséről szól, és a történelmi, ismert történelmi okokból soha kifolyólag, még a nagy menekülésnek a motívuma is ott van benne. Hiszen ne felejtsük, hogy például Éneász is valahonnan menekül, és általában ezek a nagy hérosztók, nagy nemzetépítő szülősök, azok valahonnan menekülni kénytelenek, azért kénytelenek idézőjelben egy új otthont létrehozni, és nyilván nem ez volt Leonurisnak a szándéka, nem ez volt a történelmi háttér, ez volt a történelmi kontextus is, amiben az Exodus története is beleilleszkedő volt, tehát Izrael államnak a megszületését, többek között ez is, ez a történelmi esemény a holokauszt is megelőzte. Ugye az Exodus azért is határeset még, mert konkrét történelmi alakok, azok nem igazán, vagy csak marginális jelennek meg, hiszen az összes főszereplő az fiktív figura, vagy legalábbis ebben a formájában nem létezett. Azonban ugye nem hogy nagy hatással van sorsukra és történetükre a történelmi folyamat, amiben élnek, hanem effektíve mindennapjaikat határozza meg, mindennapjaikat reggelt esték. Ezt a vonalat folytatta egyébként, ha már itt tartunk, akkor zárójelbe megjegyzett Hermann Wouk amerikai regényírónak a Remény, illetve a Dicsőség című kétszer-kétkötetes alkotása, amelyekben már nagyon is hangsúlyosan ott vannak a különböző nagy történelmi figurából, amelytől most a Gajánig bezárólag, és ők alakítják ugye a fiktív kitalált személyeknek az életét is. Wouknak a kék regénye azonban már inkább a népszerű irodalom a lettűr kalandregény kategóriájába tartozik. Nagyon élvezetes regények egyéb irány, tehát ezzel én most nem a minőségét jellemzem természetesen, hanem azt, hogy más regiszternek akar megfelelni. Ami viszont már egyértelműen az abszolút a nagy közönségnek szánt és és szép irodalmi igényel nem igazán fellépő regényeket illeti. Ezek nagyjából a 80-as évektől kezdődően fedezik fel a szefárd témát, a szefárdizmusnak a témáját. Csak a magyar könyvpiacon megjelentek a következő munkák, amikről röviden beszélni fogok egy darabig. Az Úrnő, Catherine Clément. Akkor Richard Zimler, az utolsó lisszaboni kabalista. Akkor Lucia Graves, a rabbi, a feleség és a szeretője. Aztán David Lisznek a Ördögi cselszövés, illetve az egy kufár bosszúja című regényei. Akkor egy körös szerzőnek, csak őt akartam, ugyan, Thomas Kamurának az Eszter Kira című regényei. És ezek csak azok a könyvek, amelyek magyarul, magyar fordításban megjelentek. Mindegyik vagy szefárdok, szefárd történelemről szól, vagy legalábbis van egy fontos szefárd figura is a regényben. És, ja igen, még egyet elfelejtettem mondani, Philippa Gregory-nak, aki ugye az angol történelem nagy eseményeit írja meg, különös tekintettel a 8. Henrik, Erzsébet Mária, a királynő korára, a Boleyn Anna és így tovább. Neki is van egy a Királynő bolondja című regénye. Ez Erzsébet, illetve tehát Mária, illetve Erzsébet uralkodása igényén játszódik, és a főszerep egy szefárd lány, egy menekültként Angliában élő szefárd lány. Mi ennek a oka? Miért pont a szefárdokról szól mindegyik? Egyfelől az egzotikum divatjának tud eleget tenni. Ugye az egykori spanyol középkor, aztán utána a balkáni történelem, amiben a szefárdok történeke folytatódik, Törökország, és így tovább, azok ilyen nagyon egzotikus területeknek számítanak, már a 19. század közepe óta kedvelt témák. Ráadásul a zsidó szereplő, a szefárd zsidó szereplő, az az egzotikum, aki nekünk ismerős. Tehát nem egy török, aki az egy picit olyan furcsa, vagy egy arab, akik azért annyira megint nem ismerünk, illetve ez az elmúlt évtizedekben nyilván már változóban van, hanem egy olyan, aki évszázadokon keresztül itt élt közöttünk, nagyjából tudjuk, hogy mi az, hogy zsidó. Nagyjából tudjuk, hogy mi az, hogy zsidó vallás, és így tovább. Tehát tulajdonképpen az exotikum divatja az egyik oka ennek a reneszánsznak. A másik pedig talán az, hogy 1990-es évek óta ugye a spanyol-portugál kormányok igyekeznek ezt a szefárd témát fölmelegíteni, igyekeznek a szefárdokat repatriálni különböző törvénymódosításokkal, különböző programokkal, projektekkel, ami nyilván megint rájuk irányítja, a szefárdokra irányítja a figyelmet. És akkor néhány szó, néhány szefárd regényről. Ezek a többsége egyébként általában a 15.-18. Század között játszódik. Az egyik, az utolsó, amit említettem az előbb, az utolsó lisszaboni kaballista, ez Lisszabonba játszódik, a főszereplői konverzók, tehát olyan zsidók, akik igyekeznek fönntartani a zsidó identitásukat, és a történet tulajdonképpen egy spanyol, tehát a spanyol aranykor egyik jelentős filozófusának, Shlomo Ibn Gabirolnak a filozófiai munkája, az Élet forrása című munkája körül forog. Megjegyezném, hogy ezeknél a szefárd témájú regényeknél gyakran jelenik meg a kaballa, ami ugye szintén különösen a spanyol-portugál közegben virágzott ebben az időben, tehát van még egy ilyen ezoterikus, misztikus vonulat is, ami manapság megint nagyon népszerűnek számít. Akkor a következő egy jóval kevésbé sikerült regény, tehát ez már lettülnek is kimondottan gyenge, ez a Lucia Gréf című, a Rabbi, a feleség és a szeretője című munka, ez a magyar címe. Gyorsan hozzáteszem, az eredeti címe The Memory House, tehát az emlékháza, az emlékek háza. Ez a bulvárízű cím, nem tudom, hogy hogyan jutott a kiadónak az eszébe, de legalább nagyjából harmóniában van a regénynek a tartalmával, meg a minőségével. Itt is egy misztikus kabbalista motívum játsza a főszerepe, egy Liliomok lánca című kézirat, misztikus kabalisztikus kéziratnak a sorsa. Akkor Noah Gordon a Zaragozai orvos című regényében pedig egy erekje tartó, konkrétan egy keresztény erekje tartó az események mozgatórugója, amelynek elkészítése rejtélyes módon a készítőnek és zsidó jogszerésznek a halálába kerül, és akörül forog a történet, hogy milyennek az oka. Szintén a jobb regények közé tartozik Catherine Clément-nak az Úrnő című regénye, ez egy francia regény, amelynek főszereplője egy valós történelmi figura, nem is akármilyen történelmi figura, Doña Gracia Nászi, aki a 16. század egyik legnagyobb hatású mű alakja volt, és nem csak zsidó értelemben. Egy konverzó portugál drogákonverzó asszonyról van szó, akinek a és családjának a inkvizíció elől el kell hagynia a Portugáliát és Spanyolországot, és először Németalföldön, majd Itáliában, végül Konstantinápolyba telepednek le. Doña Gracia a férje halála után még viszonylag fiatal asszonyként örökli meg a család hatalmas nagy üzleti érdekességei. Egy a szó modern értelmében vett konzorciumról van szó, tehát kereskedelemmel, bankügyletekkel, különböző iparral egyaránt foglalkoztat, tehát egy, mondta a mai viszonylatban azt mondanám, tehát a családnak a tekintélyét úgy kell elközönt, a mai viszonylatban azt mondanám, mondjuk, hogy Bill Gates. Doña Gracia volt ennek a motorja innentől kezdve, aki nőként képes volt elérni, hogy a szultán egy elrangú félként tárgyaljon vele, judaizmusra visszatért konverzóként, pedig azt, hogy a spanyol király üljön le vele egy elrangú félként, tehát valamit tudott a hölgy. Konkrétan zseniális üzletasszony volt, és diplomata tegyük hozzá. Ebben az időben persze a hasonló típusú erős nő alakok nagyon jellemzőek az európai történelemre. Említett Erzsébet, Mária királynő, Stuart Mária, Kornáró Katalin, Medici Katalin, hogy csak a fontosabbakat említsem, és ugye 16.-17. században, akár mi Magyarországon is tudunk ilyeneket mondani, az Rényi Ilonától elkezdve. Tehát ezek a igazi késő reneszánsz nagyasszonyok, ebbe a sorba illeszkedett bele Doña Gracia is, akiről ez a könyv szól. Természetesen amellett, hogy kiemelkedő üzletasszony volt, nagyon komoly mecénási tevékenységet is folytatott, például a Ferrara, egy ferrarai nyomda, amely először adott ki nagyobb számban, hogy így mondjam, különböző zsidó munkákat, azaz ő patronálásával működhetett, és emellett hát tulajdonképpen egy modern értelemben vett embermentő tevékenységet is folytatott, hiszen számos inkvizíció elől menekülő konverzónak segített biztonságos helyre menekülni, óriási nagy pénzeket áldozott erre a célra, és a 20. század elejének legnagyobb hatású zsidó történésze Cecil Roth konkrétan azt mondta, hogy az a hálózat, ami Doña Gracia kidolgozott, az hasonlatos volt a 19. század második felének úgynevezett amerikai föld alatti vasútjaihoz. Ugye ezek a föld alatti vasútak voltak azok, és szó nem volt vasútról természetesen, amelyek révén a délről menekülő fekete rabszolgák északra tudtak jutni. Úgy érzett ez a hálózat, hogy tudták, hogy a folyó mentén melyik házban kérhetnek segítséget, és kicsit hasonló volt az a útvonal is, amely Doña Gracia támogatásának köszönhetően működhetett, tehát tudták a konverzók, hogy mikor, hol, kinél kaphatnak menedéket, és szállhatnak meg, vagy pihenhetnek meg egy időre, amit tovább állnak. Tehát az ő életéről szól ez az ominózus regény, és szintén egy valós történelmi figuráról szól, és szintén egy erős asszony figuráról, Camuránnak az Eszter Kíra című regénye. A 16. században játszódik Törökországban, a főszereplője egy Eszter Handali nevű zsidó üzletasszony, aki Kíraként működött. A Kíra volt az, aki egy olyan asszony, egy olyan női figura, aki a hárem és a külvilág között bizonyos értelemben a hidat képezte. Tehát ezek általában ruhakereskedők, textilkereskedők voltak, barónők, vagy nem tudom akkor, hogy hívták őket, vagy stylistok, mit tudom én mi, hogy nevezték, akik ugye bevihették a portékáikat a háremben, a ruhákat, a kis csecsebetséket, a nem tudom én miket, és egyfajta, nem tudom én, ilyen internetes kapcsolatot is képeztek a háremben lévők meg a külvilág között, hiszen nyilván a híreket, legykákat is hordták rükté, és ezeknek általában az egy nagyon komoly politikai befolyásuk is volt. Ők lehettek muszlimok, zsidók, akár keresztények is egyébként, és maga Eszter király is elég erős politikai befolyásra tekszte, egészen addig, amíg bele nem keveregett egy tehát rossz korból rossz helyen egy összeesküvésbe, aminek következtében meggyilkoltak az uralkodó. És ha már itt tartunk, akkor egy utolsó záró gondolat, hogy a modern történelmi regényeknél szintén a kor, modern kor szellemének megfelelően nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a főszereplő egy erős asszonyi, erős nő alak. Eszter király, akkor az úrnő, azaz Doña Gracia, vagy Grace regényének a hősnője, vagy az említett Gregory regényben, a királynő bolondja, szintén egy lány. Tehát valamilyen szinten itt arról is szó lehet, hogy ezek a modern bestseller szerzők legyenek zsidók vagy nem zsidók, és legyenek tudatában, vagy pedig önkéntelenül éreznek rá, de kidomborítják a 15.-17. század zsidó történelmének, szefár zsidó történelmének, konkrétan a konverzó történelmének egy nagyon fontos részét, jelessen, hogy mivel abban az időben a zsidó vallás gyakorlása nem hogy tiltott volt, de életveszélynek számított, tehát a külvilág előtt nem lehetett semmilyen módon a zsidó identitást kimutatni, ezért visszaszorul a négy fal közé, és tulajdonképpen visszaszorul az anya-gyerek kapcsolatába. Hiszen az otthon, a zsidó hagyományban az alapvetően a nőnek a teritoriuma, és ugye a zsinagóga az, ami a külső liturgikus tér, amelyik a férfinak a teritoriuma, és az ekkor megszűnik, vagy nagyon-nagyon visszaszorul. Tehát ami megmarad, ugye, hogy meggyújtsuk szombaton a gyertyákat, hogy gyereknek zsidó altatódalt énekünk, stb. Tehát itt ugye nagy hangsúly helyeződött az anyára, a család nőtagjaira, és ugye tekintettel a modern gender divatra, meg megközelítésekre, a szefár legényeknek a divatja valószínűleg még ennek is betudható, köszönhető. Jó, köszönöm szépen, hogyha van valamilyen kérdés, akkor válaszolok.